Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok, utazó, blogger, az utazási podcast készítője. Vándorfull Danit már jó pár alkalommal sikerült mikrofon végre kapni, ezzel a mostani talán annyiban lesz más, hogy most nem élőben, hanem az interneten keresztül beszélgetünk, így a hangminőség a megszokottól eltérő lesz, de remélem ez egyáltalán nem lesz nektek zavaró. Mivel Dani épp karanténban ül Bordeauxban, egy francia lánynál immár 6 hete, gondoltam erről mindenképpen beszélnünk kell, de azt sem akartam, hogy ez a rész is csak a vírusról és a jelen helyzetről szóljon. Kerestünk hát még két másik témát. Az első egy ománi stoppolás története, a második pedig egy talán még izgalmasabb helyszín, az észak-indiai Nágaföld és az ott élő fejvadászok.
Igen, de tegyük hozzá, hogy nem olyan fejvadászok, mint akik e-mailbe keresnek téged vissza nem térő alkalmakkal, meg állásajánlatokkal, nem arról van szó, hanem igazi fejvadászok.
Így még izgalmasabb. Szóval, ha már így belecsaptunk a közepébe, először is, hogy érzed magad?
Köszönöm, jól vagyok. A lehetőségekhez képest talán a legjobban.
Na, szuper. De ne ugorjunk ennyire előre, kezdjük Ománnal. Ha minden igaz, akkor ezt az utat körülbelül egy éve kezdted, amikor Bangladesbe mentél.
Igen, körülbelül pont egy éve mentem ki kutatni Bangladesbe, de mivel én úgy működök, hogy ha már el kell utaznom több ezer kilométert valamelyik irányba valamilyen jó indokkal, mint lehess kutatni, akkor már nem fogok hazajönni egy egyenes repülőjárattal a kutatás elvégzése után azonnal, úgyhogy kimaradtam, és Észak-Kelet-Indiát, illetve Bangladesh persze kicsit jobban bejártam a környéket a nyáron. És az Omán az pedig egy ilyen nem túlságosan tervezett része lett végül is ennek az egésznek, mert úgy kaptam a legolcsóbb jegyet hazafelé, hogy Delhiből repültem el Dubajba, és Dubajból repültem Magyarországra, viszont Dubajban lett volna egy, ha jól emlékszem, egy bő egy hetes átszállási időm. Nem is átszállásnak nevezhetnénk akkor inkább. És ez ráadásul augusztus közepére esett. Ha valaki járt már Dubajban, mondjuk akár novemberben vagy januárban, akkor el tudja képzelni, hogy augusztus közepén milyen ott az idő.
Brutál.
Igen, szóval nem annyira akartam volna 10 napot, vagy nem is tudom pontosan mennyi nap volt már eltölteni Dubajban.
Hány fok van egyébként augusztusban Dubajban?
Hát szerintem olyan 40 fölött biztos. Most Aha. Nem merek mondani konkrét értéket, de valami olyasmi lehet. Na mindegy, sokkal több, mint amennyi nekem kényelmes. Aha. És rövid kutatásnak köszönhetően jöttem rá arra, hogy az Arab-félszigeten egyetlen egy hely van, ahol nem lehet meghalni augusztus közepén a forróságtól.
Kibírható a hőmérséklet?
Igen, sőt, kellemes. Inkább úgy mondanám, hogy kellemes. 24-25 fok, enyhe szellő, tengerpart, gyönyörű időjárás. Ez pedig Ománnak a dél-nyugati sarka, jemeni határkelős közelében. Mm-hmm. Igazából az ország összes többi városától a lehető legtávolabb. Gyakorlatilag két részre lehet osztani Ománt. Van ez a rész, ez a Szalala, és az ország teljesen ellenkező végében az összes többi város. A kettő közt meg van egy körülbelül 1000 kilométeres sivatag.
És ha már itt egy földrajzossal beszélgetek, akkor hogy alakult ki ez a, hát én csak úgy hívnám, hogy oázis így a sivatag közepén, ez a különleges faunájú hely ott az Arab-félsziget közepén?
Igen, szóval ez a hely, amiről most beszélek, ezt tudják, hogy Szalala, és a tengerparton van, és egy ilyen fordított, vagy elfektetett C betű alakú hegy, lánc határolja le gyakorlatilag. Tehát a tenger felől, az indiai óceán felől érkező nedves légtömegek, főleg a monszun ideje alatt, ugye augusztus környékén van a monszun, akkor ezeket a légtömegeket az a hegység felfogja, és gyakorlatilag egy ilyen kis oázist hoz létre ott azon a környéken.
Mekkora területről van itt szó?
Hát gyakorlatilag egy nagyobb város férne el ott. Uh-huh. Szóval most egy város, ez a Szalalak, ami ott van, azon kívül néhány kisebb falu volt a hegyekben, de igazából szemmel belátható terület. Szóval ha az egyik hegyre fölmész, akkor lehet látni az egész területet. Uh-huh. És a hegyek túloldalán pedig, északabbra tőle pedig rögtön ott van az 50 fokos sivatag.
Uh-huh. És ott élnek is emberek, pontosan ezért, mert hogy olyan elviselhető az időjárás, nem?
Persze, hogy ne. Sőt, nem csak hogy élnek, hanem gyakorlatilag az egész arab félsziget az Eid alatt, ami egy hát többnapos munkaszüneti ünnep, akkor az egész arab félsziget, aki teheti, útra kell és szalalakba megy, mert máshol nem lehet kibírni. Vagy a dubai bevásárlóközpontokba megy síelni, de szerintem szalalák jobban megéri.
És akkor ez a hely még így is úgymond élhető, tehát hogy nem zavar az a rengeteg kvázi turista, helyi turista, aki ilyenkor oda megy, nem volt zavaró?
Hát valamilyen szinten zavaró. Azért annyira sok turista nincs, mint mondjuk összehasonlítva akár Dubajjal, és ami ugye érdekes, mert ez sokkal rosszabb augusztusban. De azért mégiscsak át kell utazni egy 1000 kilométeres sivatagon, hogy oda az ember eljusson, tehát azért relatív kevés turista van még a főszezonban is. Az én ízlésemnek megfelelően azért több, mint amennyit szeretek, de persze kibírható. És egyébként nem is igazából, amikor azt mondod, vagy amikor én mondtam azt, hogy helyiek kellnek útra, hát inkább pakisztáni, bangladesi, indiai bevándorlókra kell gondolni. Abban rengeteg van. Velük stoppoltam igazából 5 napon keresztül.
És ha már az embereknél tartunk, akkor milyenek a helyiek?
Vendégszeretőek nagyon, és szerintem az Arab-félsziget többi részéhez képest, legalábbis ahol jártam, Kuwaitban meg az Egyesült Arab Emírségekben, sokkal autentikusabbak, sokkal, hát nem is tudom, kicsit ezekben az apró öbből menti államokban az volt az érzésem, hogy úgy feltűnően próbálnak nyugatosan élni, és nyugati szinten fogyasztani ezek az öbből menti arabok, ezzel szemben az ománi arabok, akik egyébként nem sokkal szegényebbek, mint mondjuk a kuwaitiak vagy a dubaiak, persze szegényebbek, csak sokkal, ahhoz képest sokkal hagyományosabb életmódot élnek, hogy milyen szinten vannak úgymond elmaradva a felkapott öbölmenti országoktól. Nem is tudom, igazából az egész országnak van egy ilyen sokkal hagyományosabb légköre. Igazából ezt nem is lehet így nagyon szavakkal átadni. Ha 1 percet eltöltesz Dubajban, aztán 1 percet Ománban, akkor megérted, hogy mire gondolok. Egyszerűen az emberek élt felfogással, meg az, hogy reggel a 6-kor keske piac van, meg az ilyen apróságok.
Az az igazi arab vendégszeretet, az ott is megnyilvánult, tehát meg tudtad tapasztalni?
Igen, olyan volt többször is, hogy tehát ez ugye egy szép, zöld, viszonylag hűvösnek mondott, legalábbis arab körülményekhez képest hűvös terület, és imádnak piknikezni. És rengetegszer volt olyan, csak stoppoltam, és akkor valahogy úgy ugattam ki, hogy észre se vettem, egy pillanatig nem figyeltem, és már egy ilyen piknik terítőn ültem a többiekkel, és ott éppen nem tudom én, ilyen-olyan húsok, meg zöldségek, meg édességek, meg datolyák, meg sisák voltak éppen felsorakoztatva, és persze ilyen rengetegszer előfordult. Volt, hogy csak stoppolni terveztem még, és ugye az útszélén mentem, de az útszélén végig az emberek piknikeztek, és akkor szóltak, hogy hát miért nem ülök inkább le melléjük. És akkor inkább le is ültem tényleg, aztán persze az egész napi termelmet dobhattam ki a kukába, mert nem jutottam el odáig, ahova akartam, de azért ez egy olyan élmény, ami szerintem többet ér, mint hogyha most elmentem volna ahhoz az N plusz egyedik vízeséshez is, ahová miért nem jutottam el.
Uh-huh. Mennyire voltál te kuriózum, hogy ott sétálgatsz az autót mellett?
Hát aki nem úgy ott él, és nem az Eid miatt ment el, eleve arab félszigeteken élő ember, úgy nem. Turistaként egyáltalán nem voltam kuriózum, mert boldog-boldogtalan kamerával a nyakában túrázott a hegyekben, meg fényképezte a zöld füvet, de komolyan mondom, van egy olyan fényképem, hogy családok, indiai családok, meg arab családok állnak nekem háttal, és fényképezik a semmit. Egy sima zöld mező, csak az benne a poén, hogy zöld, és hogy emiatt megálltak az autóval, és kiszálltak, és lefényképezték, én meg lefényképeztem őket, ahogy fényképezik a zöld mezőt.
Ezt a fotót, hogy így, hogyha már felhoztad, akkor ezt majd meg is kell nekünk mutatnod. Jó. Szóval amikor majd megosztjuk ezt a beszélgetést, akkor ezt Léci majd emlékeztetlek is rá, hogy
csak
ezt
annyi,
akkor...
hogy mondtam, hogy mindenféle családok, azt nem merek megesküdni rá, hogy tényleg a képen vannak arabok is, de ha nincsenek, akkor ráfotoshoppolok még előtte, úgyhogy semmi gond.
Na jól van, oké. Na menjünk tovább. Szerinted miért van az, hogy Emirátusokban rengeteg ember eljut, el akar menni, viszont Ománról nem hallok történeteket, hogy valaki azt mondaná, hogy én Ománba akarok elmenni, vagy Ománba járt. Sőt, szerintem most így belegondolok, lehet, hogy te vagy az első, akivel beszélgetek, hogy Ománba járt. Hogy miért, az emberek miért nem mennek el Ománba? Miért nem érdekli őket? Azt persze értem, hogy Dubájban rengeteg mindent lehet csinálni, és van Dubájnak egy nagyon jó híre turizmus szempontjából, de hogy Ománnak miért nincs meg ez?
Én nem mondanám, hogy nincs meg, inkább nem annyira felkapott, vagy nem ugyanazokon a fórumokon lehet Ománról olvasni, ahol általában lehet mondjuk Dubajról. Van egy, szerintem egy réteg, egy egész nagy réteg az utazóknak, akik eddig is Ománt akarták volna szívesebben meglátogatni Dubajjal szemben. Szóval nincs felhájpolva, nincs olyan marketingje, mint Dubajnak, és teljesen más igényeket is elégít ki ugye a kettő ország. Tehát én nem mondom azt, hogy mindenkinek azt kell szeretni, amit én szeretek, ezt a hagyományosabb, autentikusabb életmódot. Én tudom jól, és meg is tudom érteni, hogy az emberek többsége számára sokkal vonzóbb az, hogy elmegy Dubajba, ahova van közvetlen járat, mondjuk oda-vissza 70 ezer forintért, jelenleg ugye pont nincs, de különben szokott lenni, és akkor ott bevásárol, meg igazából rengeteg tök érdekes dolog van a világ legmagasabb épületétől kezdve pálmafalakú szigetekig, szóval ez azért egy érdekes dolog. Persze. Ezzel szemben Ománról mit mondtam? Azt mondtam, hogy van kecskepiac, meg hogy datajákat kaptam az autóban, amik lestoppoltam, és hogy 1000 kilométeren keresztül nem volt semmi, csak benzinkutak, meg kisebb falvak. Szóval szerintem az emberek többsége számára nem egy nehéz kérdés, hogy hova menne előbb.
És így utólag visszanézve, hogy érzed, hogy gondolod, hogy mennyire sikerült Ománt megismerni, illetve hogy visszamennél-e még?
Bánom, hogy nem tudtam tovább ott lenni. Szalalahot szerintem úgy többé-kevésbé jól bejártam, de Omán azért ennél sokkal többet tud adni, mint csak Szalalahot, úgyhogy majd amikor egy ilyen téli vagy késő őszi időszakban, amikor egyszer újra arra felé vetődök, akkor azért meglátogatnám még a kelet-ománi partvidéket és a kvázi igazi Ománt, ami a Omán nagy része ugye ott van. Szalalak nekem nagyon bejött. Igazából Ománon belül csak azt néztem meg hát Nizvát, meg Baklát, ami útba esett ez a kettő város. Egyébként Bakla is érdekes, erről nem is beszéltem neked múltkor, de az a város pedig a fekete mágiáról híres.
Na, hát akkor mesélj gyorsan róla.
Jó.
Ha már akkor kimaradt.
A fekete mágiáról híres.
Uh-huh. És, mit jelent ez? Mai napig gyakorolják?
Van egy ilyen híre a városnak. Igazából ez egy ilyen középkorból visszamaradt hírnév, aminek manapság már nem annyira örülnek. Persze az iszlám elterjedése óta ugye ezt azért már írtották tűzzelvassal, de turisztikailag ez így azért jól hangzik, úgyhogy szerintem a nagyobb turisztikai prospektusokra azért a mai napig ráírják, hogy Magical City, vagy ilyesmi. De hát a lényeg az, hogy rengeteg ilyen városi legenda kering, ilyen-olyan elvarázsolt épületekről, meg kigyulladó fákról, meg egy nőről, aki megvakított egy hivatalnokot valami átokkal, meg köddé váló tehenek, meg a város mecsetét állítólag egy dzsinn reptette nekik oda a szomszédos városból, a városnak az egyébként UNESCO világörökségi helyszíneként számon tartott erődjét pedig egy másik dzsinn építette föl egy éjszaka alatt, hogy megvédje a várost. Tehát, hogy vannak ilyen legendák.
Jó, szerintem kanyarodjunk át.
Kanyarodjunk át Indiára, és aha, egy ilyen szép átívelésre, hogy Indiában is voltam egy olyan városban, ami a fekete mágiáról híres. Ez igazából egy kisebb falucska. Egyébként néhányan még ott a mai napig varázsúnak nevezik magukat, de senki nem veszi már komolyan, inkább úgy mondom. Viszont ha bárkit megkérdezel abban a városban, mindenki azt fogja mondani, hogy természetesen nincs varázslat, de még a nagymamám idejében igen, még akkor még volt egy varázsló, és hogy ez tényleg működött, és az gyógyított, meg az átkokat szórt emberekre, meg ilyenek voltak.
Uh-huh. És az Indiában ez hol volt? Ez a
Észak-Kelet.
Ez Nágaföldhöz kapcsolódik? Bármennyire is? Vagy?
Hát a Nágafölddel szomszédos államban volt.
szomszédos államban.
Úgy kapcsolódik, Assamban. És találkoztam is a varázslóval, de nem varázsolt nekem.
Nem varázsolt?
Nem, mert azt mondta, hogy fáradt. Azt mondta, hogy aznap már varázsolt, és hogy...
Fára.
Pihennie kell, majd este varázsol, hogy holt maradok, akkor megvárhatom, és akkor varázsol, de nem vártam meg. Azóta is bánom.
Nem maradtál ott, azt mondta, hogy este varázsolni fogok, és nem maradtál ott.
Hát azért, mert ott maradtam egy körülbelül 2-3 órát, és először nem estét mondott még, hanem azt, hogy ebéd után varázsol, és akkor megvártam, hogy végezzen az ebéddel, és akkor azt mondta, hogy nem, mert most lepihen, és akkor tudtam, hogy ebből mi lesz, úgyhogy még kicsit vártam, de aztán annyira nem érdekelt már az egész, és körülnéztem, mert gondoltam, hogy találtok más varázslót is, de mindegy, ez most így kimaradt.
És arról volt szó, hogy mi lett volna a varázslat?
Nem, de szerintem ilyen alap dolog, hogy mondjuk békává változtatni engem, meg ilyenek valószínűleg.
Jó. Szóval, nága föld és a konyak emberek, akiket tényleg úgy hívnak, mint az indivaló, ugye?
Igen, és itt vagyok pont Bordóban, innen nem messze található konyak városa, ahonnan származik.
És valami kapcsolat van a kettő között?
Nincs, szerintem nincs.
És te mikor hallottál először ezekről az emberekről?
Azt, hogy mikor hallottam, ez egy érdekes kérdés, érdekesebb, mint amit gondoltál, amikor föltetted, mert akkor hallottam róla, amikor Abháziában jártam 2014-ben, és utána én írtam erről egy cikket a Földgömb című magazinban, és kaptam ebből egy példányt, és az én cikkemmel szomszédos oldalon volt a nágákról egy cikk, amit már csak azért is így végigolvastam, ha már így egymás mellé kerültünk, és akkor hallottam én is először egyáltalán arról, hogy van ilyen, hogy nágaföld. És az a fejvadászokról szólt egyébként a cikk, emlékszem rá, még akkor fölírtam a kis noteszkámba, hogy jó, akkor ezt még mindenképpen meg kell látogatnom, még amíg élnek ott egyáltalán a fejvadászok. És már régóta terveztem egy ilyen észak-kelet-indiai kiruccanás, mert az tényleg tele van érdekes helyszínekkel. Fekete mágiás város, embervadászok, politikailag nem elismert régiók. Nem tudom, van egy olyan völgy, ahol minden szeptemberben és októberben a madarak tömeges öngyilkosságot követnek el. Tele van ilyen érdekes helyekkel az észak-kelet-indiai, és nem nagyon lehet hallani arról, hogy valaki ilyen helyekre utazik, úgyhogy már régóta terveztem, hogy ezt az egészet így egyszerre meglátogatom, és most, hogy a bangladesi kutató munka kapcsán, ez így pont jól kijött, hogy ott voltam a környéken.
Na már erre a tömeges öngyilkosságra azért kanyarodjunk vissza. Ez azért szerintem sokaknak megütötte a fülét. Tehát van egy völgy, vagy egy terület, igen, ahol minden évben madarak tömeges öngyilkosságot követnek el.
Minden évben, nem akkor voltam ott, amikor ez volt, úgyhogy nem látogattam el magába a völgybe, mert semmi értelme különben. Hát ez gyakorlatilag a szikláknak csapódnak, és nem lehet megmagyarázni, hogy mi miatt, mert hogy egyébként az év többi szakában képesek navigálni, de az ősz elején konkrét madárajok csapódnak a szikláknak, és halnak meg ott a völgy falvai fölött valahol. Ez csak egy ilyen kisebb érdekesség.
Nagyon érdekes. Na és nágafölddel kapcsolatban mi volt abban a cikkben, ami ennyire megfogott?
Gyakorlatilag én ugyanis, hogy a fejvadászokról szólt az egész, és ha bárki beír a Google-ba, hogy nágaföld, akkor mindenképpen a fejvadászok viszik el az egész államnak az összes hírnevét, így az első Google első találat oldalán biztos, és hát nem ok nélkül, tehát tényleg az egy tök érdekes dolog, hogyha belegondolsz, hogy amikor mi mondjuk a 60-as évekről vagy a 70-es évekről beszélünk, akkor milyen témák jönnek föl itt Európában, vagy akár a világ összes többi részén is. Ebben az időszakban nágaföldön még konkrétan különböző törzsek és különböző falvak vágták egymásnak a fejét egy sport kapcsán. Tehát ez mint egy sport volt ott számon tartva, nem is volt igazi háború, hanem egyszerűen fejvadászok versenyeztek, hogy ki gyűjt össze több koponyát a szomszéd faluból. És ez még a 70-es években ez még zajlott.
Ez elég durván hangzik azért így.
Igen. És ezek az emberek, akik annó fejvadászként dolgoztak, közülük ugye még néhányan élnek, és eléggé érdekes, egyedi ránézésre is, hogy lehet őket ismerni, hogy ők fejvadászok voltak. Tele van tetoválva az arcuk, van egy különleges viseletük, ami megkülönbözteti őket mindenki mástól, még hogyha tetovált arc nem is tenné, és olyan nyakláncot hordanak, amin annyi fej van, amennyi embernek levágták a fejét. Tehát nem az igazi fejek vannak a nyakláncon az embernél, hanem ilyen kis bronz öntvények.
Nem mind, gondolom nem minden nágaföldi volt fejvadász.
Nem minden nágaföldi fejvadász, de minden de fejvadász minden nágaföldi. Igen. Hát...
Tehát ez mondjuk egy ilyen kitüntetett szerep volt, vagy mondjuk ugyanúgy, mint a mai sportvilágban, hogy megvan a, nem tudom, a nemzeti 11-je válogatott, és megvolt a fejvadász, aki próbálta a másik falvakból levadászni másokat, tehát ez hogy nézett ki?
Az alapján...
Látom, hogy mosolyogsz, tetszett a focis párhuzam?
Igen, nagyon tetszett. Aha. Az alapján, hogy nekem elmondtak, azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag ez egy szabadon választható társadalmi szerep volt, egy kis... extra ahhoz képest, hogy egyébként te mondjuk krumpliárus vagy, vagy akármi más, nem tudom, hogy mik voltak a hagyományos nága foglalkozások. Tehát ez nem egy munka volt, amiből ők megéltek, hanem valami, amit így kitaláltak mondjuk 14 éves fejjel, hogy jó, én akkor végül is tereltetováltathatom a fejemet, és vághatok le emberek fejét legálisan, és ez bulinak hangzik, és 10 éves fejjel akkor elhatározta, és valaki megcsinálta neki, megkapta a kis ruháját, meg a szabjáját, és akkor elindult fejvadászni. Először is kezdjük azzal, nagyon visszamenve, de ezt meg kell érteni hozzá, hogy Nágaföld egy nagyon hegyes, völgyes vidék. És érdekesség egyébként szerintem, hogy bárhol máshol a világon, hogyha hegyes, völgyes vidéken élnek az emberek, akkor általában a völgyekben vannak a nagyobb utak, és az utaknak a keresztelődésénél pedig a nagyobb városok és települések.
Igen.
Ugye a folyók mentén.
Így logikus, persze így logikus.
Így lenne logikus, de ennek ellenére Nágaföldön mindegyik falunak a saját, megvan a saját hegye. Tehát mindegy, nem azt mondom, hogy mindegyik hegyen van egy falu, de szinte mindegyik település egy hegynek a csúcsán, vagy legalábbis egy ilyen kis platószerű fenség helyen van. Ezek mind azért alakultak így ki, mert így sokkal védettebbek. Ez viszont ugye azt veti föl, azt a problémát, hogy a folyók, ami pedig mindenképpen szükséges a víz, mert ott fönt amúgy nincsenek folyók, meg tavak a falvak közvetlen közelében, tehát le kell mindig menni a folyóhoz, viszont ugyanaz a folyóhoz jár a szomszéd hegyről a szomszéd falu is. Emiatt pedig, hogyha az egyik falu népessége mondjuk kicsit jobban megnő, vagy asszályos idő jön, vagy valami, akkor nyilván akkor konfliktusok alakulnak ki. Na és erre találták ki, vagy hát valószínűleg nem mondták ki ezt is soha konkrétan, de valószínűleg emiatt fejlődött ki ez a sport, ez a fejvadászat, hogy elmentek a szomszédos falvakba, és koponyákkal tértek haza. És Nágaföldön egyébként az emberi koponya az egy nagyon menő díszítő elemnek számított, és még mind a mai napig tele van koponyákkal mondjuk egy átlagos nága ház, de ezek már nem az igazi emberi koponyák, ezek sima valószínűleg Kínában gyártott, vagy helyben kőből kifaragott műkoponyák, de egyébként tényleg még 50 éve azt számított a legelőkelőbb családnak, akinek a legtöbb koponya volt kirakva a kapuja fölé. És nyilván egy fejvadász pedig hát valamilyen szinten társadalmi rangot szerzett azzal, hogy ő hazahozott egy koponyát, mondhatni, hogy csajozni lehetett ezzel, hogy koponyákat hozott a faluba, és emiatt gondolom ez sokaknak így egy ilyen megtetszett, hogy jó, akkor én koponyákat fogok gyűjteni. Egyébként egyáltalán nekem mindenki sportnak írta le, tehát így ahhoz hasonlítottam, mint hogy egy sport lett volna, de sportszerűségtől nagyon távol volt az egész, tehát nem úgy nézett ki, hogy a fejvadászok egymást vágták le, hanem igazából bárkit. Nincsen tabu, nincsen semmi, amit tilos.
Azt olvastam, hogy akár nőket, gyerekeket is.
Sőt, csecsemőket is, vagy akit éppen elértek. Ugye, amikor hozozták a koponyát, akkor mondjuk a méretéből lehetett esetleg megítélni, hogy ez gyerek volt-e, vagy sem. De mondjuk azt, hogy egy idős, nem tudom én, sánta néni volt-e, vagy pedig a szomszédos falunak a legerősebb harcosa, azt már nem lehetett a koponya alapján megmondani, illetve hát talán tudományosan meg lehetne, de legalábbis a nemet. De a lényeg az, hogy mivel nem voltak ilyen szabályok, ezért általában a leggyengébbekre mentek. Általában átmentek a faluba, és akkor aki a leglassabban futott, vagy akit éppen elértek, annak vágták le a fejét, és vitték haza.
És akkor ez egy hatalmas megtiszteltetés volt a saját közösségben. Gondolom, minél több fejet levágtál, akkor annál kvázi menőbb voltál, nem?
Csak hogy ne keverj össze senki, én nem vágtam le egyet sem.
Tehát...
De igen.
Na jó, van, szépen lecsaptad. Azt tudod, hogy hogy lett vége ennek az egésznek?
Igen, ezt többen már próbálták betölteni szerintem a 20. század során. Uh-huh. Ugye Nágaföld India részeként a britek alá tartozott, de a britek sem nagyon voltak képesek bevenni, vagy legalábbis az irányításuk alá vonni ezt a hegyes-völgyes vidéket. Tehát Nágaföld egy ilyen teljes izolációban élt gyakorlatilag a 20. századnak az első két harmadában. Például, amikor én ott voltam, ez most csak egy ilyen kis intermezzo, hogy amikor én ott voltam, akkor többen meséltek nekem arról az első turistáról, aki ott járt. Azt hiszem, hogy a 60-as évek végén egy amerikai ember. És akkor én például engem azt szállásolt el az ember, aki elszállásolta azt az amerikait is, aki aztán, végülis akinek köszönhető, hogy Nágaföldről ma beszélnek. Mert különben azelőtt Nágaföldre nem tudott senki semmit. És akkor ő volt az, aki ezt így hazament, és elterjedt, hogy van egy ilyen hely a Földön. Szóval azt akartam ebből kihozni, hogy annyira izolált és annyira nehezen bevehető és irányítható hely ez a Nágaföld, hogy erővel nem tudták kiirtani ezeket a szokásokat, hanem egészen az amerikai baptista misszionáriusok megérkezéséig várni kellett ezzel, akik közül aztán persze néhányan a fejüket hagyták ott nyilván, de egy idő után, amikor elterjedt a kereszténységnek a híre, és egymás után vették fel a falvakra a kereszténységet, akkor hát egy idő után átcsapott az egész egy ilyen egyre kínosabb dologba is. Ez volt az a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, amikor tényleg már egyre kínosabb lett ez, és aztán egy ponton gondolom összegyűjtötték a koponyákat, és kidobták őket, és azóta sem szívesen beszélnek róla. Persze az összes turista, aki oda látogat, nyilván erről kérdez.
Nem szívesen beszélnek róla, ezt érezted?
Hát nem tudom. Szerintem nem annyira szívesen beszélnek róla, mert jelenleg nagyon egy igazán katolikus népről beszélünk. Igazából a legvallásosabb hely, ahol eddig jártam, talán Mauritánián kívül, ahol ugye nem katolikus, hanem, illetve nem keresztény, hanem muzulmán vallásról beszélünk, de keresztény vallásról beszélve szerintem Nágaföld magasan a legfundamentalistább hely a világon, úgyhogy nyilván semmiféle olyan dologra, ami a Biblia tanításával ellentétes, nem büszkék, elfogadják, meg tudják, hogy ez így történt, és tudják, hogy a turisták emiatt jönnek oda, úgyhogy beszélnek róla, de nem örülnének annak, hogyha őket az apjukkal vagy a nagyapjukkal azonosítanánk, legalábbis ilyen szempontból. Uh-huh.
És találkoztál olyannal, aki konkrétan fejvadász volt, és vagy ő elmondta neked, vagy valahonnan kiderült, hogy te rájöttél, hogy ő embert ölt annó?
Igen. Találkoztam egyel így hosszabb időre is, tehát belül leültem meginni egy teát, és ezen kívül láttam ebben a faluban, amiről most beszélünk, ha jól tudom, körülbelül 4-5 élő fejvadász volt még akkor nyáron. Abból az egyik volt a nagybátyja, vagy valamilyen férfi rokona ennek a családnak, akinél megszálltam, de én egy másikkal találkoztam, igazából véletlenszerűen, és azt hiszem, hogy még kettőt így láttam így a távolból, de velük nem ültem le. Meg hát azért ez nem egy, most lehet, hogy illúzió romboló leszek, de ez azért már nem egy annyira, nem is tudom, elfedett kis szeglete a világnak, tehát ezek a fejvadászok jól tudják, hogy évente több száz National Geographic-os fényképész, meg ilyen-olyan nagy kamerás turista jön oda hozzájuk, és azért nem lehet velük csak úgy ingyen leülni és meginni egy teát. Tehát az, hogy én éppen belebotlottam egybe az utcán, az egy szerencse volt valamilyen szinten, de nekem is fizetnem kellett ahhoz, hogy egyáltalán én bemehessek az otthonába. Nem azt mondom, hogy megbántam, csak hogy ez része a történetnek. Mindenképpen akartam volna beszélgetni egy ilyen emberről.
És azt nem érezted, hogy kicsit már át is billent arra az oldalra, hogy megérezték, hogy a turizmusban mennyi pénz van, és pár ember mondjuk direkt azért lógat a nyakába ezeket a kis fejeket, vagy azért raknak ki koponyákat, vagy ne adj is, ne valaki még azért ken fel magának az arcára egy ilyen tetkó utánzatot, hogy ezáltal ugye bevételt szerezze magának.
Ilyet nem érezted? Azt nem hiszem, hogy bárki is eljátszaná, hogy ő egy fejvadász, és betetoválná az arcát emiatt, vagy legalábbis befestené, vagy valami. Ezt őszintén szóval nem hiszem. Hogy azt mindenképpen meg kell említenem, hogy ebben a faluban, amiről beszélek, ahol találkoztam ezzel a fejvadásszal, ami gyakorlatilag a turisztikai központja az államnak, Nágaföldnek, itt azért igen, szerintem érezhető, hogy kicsit így el lett turisztikaiasítva a kultúra. De ezen kívül meglátogattam kevésbé ismert falvakat is, ahol nem találkoztam fejvadászokkal, meg nem volt, nem tudom én, igazából semmi olyan külön kiemelhető turisztikai érdekesség, viszont sokkal autentikusabb volt, és tényleg a helyieknél szálltam meg, akiket csak úgy az utcán ismerkedtem össze, úgyhogy az viszont úgy kompenzálta, és velük is nyilván tudtam beszélni az országuk, vagy az államuk történelméről sokat.
Na, jól van. Egyébként tök jó, hogy mondtad ezeket a koponya másolatokat, mert mielőtt leültünk beszélni, megnéztem egy dokufilmet a YouTube-on, és az egyik interjú alany mögött volt egy ilyen tökéletes állapotban levő koponyafej, és néztem, hogy ezt tuti, hogy kamu. Nem hiszem el, hogy egy koponya ilyen állapotban meg tud maradni, de hogy akkor tök jó, hogy mondtad, hogy ezek tényleg hamisítványok, és, vagy hát nem a hamisítványok, hanem nem eredetiek, viszont még mindig használják díszítő elemként a lakásoknak a díszítőt.
Hát nem az emberi koponyákat, tehát hogy nem egy igazi koponyát már nem tesznek ki azért a falra.
De régen ez volt, nem? Tehát, hogy igen. Igazi emberi koponyákat használtak díszítésként, díszítő elemként.
Hát, ha megtehették, akkor többet is, nyilván minden igen. Több annál jobb volt. Manapság az állati koponyák egyébként hasonló cél szolgálnak, tehát még a mai napig sincs olyan nága háztartás, ahol ne lenne egy koponya sem, de most már inkább marhák, illetve elefánt koponyák azok számítanak a legmenőbbnek nyilván, mert azok jó nagyok, és az azért sokat elmond egy háztartásról, hogy tehetősek. Úgyhogy elefánt koponyákat, meg ilyen-olyan marha koponyákat kiraknak azért.
Ezek a fejvadászok, akiket láttál így a távolból, őket meg lehet ismerni ugye az arctetoválásukról. Ők hány évesek voltak körülbelül ránézésre? Tehát ők gondolom idősek már, és hogyha ez ilyen 60-as, 70-es évekbe be lett tiltva, akkor mondjuk, hogyha ők akkor még fiatalok voltak, akkor is most már eléggé időskorban lehetnek, és lehet, hogy 10-20 év, és teljesen eltűnik az utolsó fejvadász is, és onnan meg már csak egy emlék marad.
Igen, pont ezért akartam mindenképpen beszélni egyel, és még talán, ha kétszer ennyi árat mondott volna, akkor is leültem volna vele, pedig különben nem vagyok egy nagy költekező ember, de igen, ez tény, tehát ez egy olyan dolog, amit soha nem fogunk visszasírni valószínűleg, ők sem, de még amíg lehet ilyen emberrel találkozni, mindenképpen le akartam vele ülni, és hát nem tudom csak megkérdezni, hogy persze. Mégis hogyan zajlott ez, meg ilyenek mindenféle ítélkezés nélkül nyilván, csak kíváncsiságból, hogy tanuljak egy kicsit a kultúrájukról.
Igen, hát ez egy ilyen nagyon ambivalens érzés, hogy egy olyan dolog tűnik el, de mégis eltűnik egy kulturális szelete ennek a világnak ezáltal, hogy ők idősek lesznek, aztán meghalnak, aztán nem lesz már, aki elmesélje ezeket a történeteket.
Igen.
Nem semmi, akkor szerintem nagyon szerencsés vagy, hogy eljutottál még most Nágaföldre.
És hogy nem vágták le a fejem.
És hogy nem 60-as években vagy 70-es években mentél, mert akkor lehet, hogy vissza se jöttél volna.
És hogy még el sem átkoztak a kettő fekete mágiás városban is jártam, és egyikben sem átkoztak el.
Melyik volt egyébként a hitelesebb neked?
Hát az indiai, mert az indiaiban még a mai napig vannak varázslók, még hogyha nem is veszik őket komolyan, mert kicsit nem csak én, hanem még a falusiak sem vették őket komolyan, de tényleg így hívják magukat, hogy ők magician, és akkor például az a varázsló, akivel én találkoztam, ő civilben taxisofőr, vagy hát ilyen riksa-féle taxi, nem egészen taxi, de igazából motorizált riksa, nem tudom pontosan hogyan hívják. És akkor arra is rá van írva, hogy The Magician, ez a neve, ez így rá van így szépen indiaiasan így fújva a kocsijára, és és ezen kívül pedig úgy szabadidőben varázsló.
Névi egy kártyán pedig rajta van, hogy varázsló, civilben taxis.
Igen, gondolom.
Az milyen menő egy kártya lehet, varázstaxi. Szuper, jól van. Na örülök, hogy ebbe a két világba egy kicsit belekóstoltunk, és nem csak hát a jelenlegi szituációról beszélünk, mert hát most csapból is ez folyik, de egy kicsit mégis beszéljünk róla, ha már téged is ennyire aktívan érint. Fölsírtam valóban, március végén volt egy posztod, hogy már 18 napja Franciaországba vagy bezárva egy francia lányjal, aki a te couchsurfing hoztod.
Megsajnáltad?
Ja, igen, persze, hát nagyon megsajnáltalak. És hogy utána rád írtam, és kiderült, hogy most már 5 vagy 6 hete vagy szintén ott, hiszen Franciaországban elég komoly karantén van, és mondtad nekem, hogy ki se lehet menni, hogyha kimegy az ember az utcára, akkor alá kell írni valami papírt?
Igen, ez működik? Most úgy működik, hogy le kell tölteni egy formanyomtatványt, kinyomtatni, és pontosan nem tudom, mit tartalmaz, mert ezt a szállástól intézi, de a lényeg az, hogy rá van írva, hogy miket kell tudomásul venni, és akkor azt alá kell írni, rá kell írni a lakcímed, és az időpontját annak, amikor kilépsz a kapun, uh-huh. És akkor, ha az utcán bárkit a rendőr megállít, akkor elkéri tőle ezt a papírt, ha nincs nála, akkor megy a büntetés. Ha van nála, de nincs aláírva, akkor is megy. Ha van nála, de alá van írva, de a ráírt időpont az már egy órával korábban volt, mert csak egy óráig lehet kint maradni, akkor is megy a büntetés. És ha mindez rendben van, viszont a ráírt lakcím egy kilométerrel távolabb van, onnan, mint ahol a rendőr leszólítja a szerencsétlen embert, akkor is megbüntetik, mert csak egy kilométeren belül szabad maradni. Legalábbis én így tudom.
Ellenőrzik is?
Szerencsére engem még nem ellenőröztek, de itt néha kihajolunk az erkélyen. Igazából az, hogy mennyire súlyossá kezd már válni itt a karantén, azt jelzi az is, hogy már az erkélyt azt már outside-nak hívjuk. És akkor minden nap egy kicsit kimegyünk az erkélyre, és az erkélyről nézzük azt, hogy mi van kint, mi változik a világban, és akkor ott láttunk már ilyen jeleneteket, ahol mondjuk valaki kiült a napra a saját háza elé olvasni, és jött a rendőr, és hoppá, az utcán volt, és ment a szép kis bünti.
Azt a durva.
Pedig csak a saját háza elé ült ki egy napos részre, hogy ott olvasson
inkább. Az durva.
Szóval ilyenek vannak, mi körülbelül heti egyszer, vagy maximum kétszer megyünk bevásárolni, akkor veszünk egy nagyobb adag valamit, amivel kihúzzuk egy hétig, és hát néha leviszem a szemetet, ennyi.
Na de, kezdjük az elején, hogy is kerültél te Franciaországba? Ha jól tudom, akkor te Mozambikba készültél szakdolgozatot írni.
Az volt az ötlet, igen, hogy én Mozambikba mentem volna megírni a szakdolgozatomat, és Lisszabonból indult volna a repülőm. Úgyhogy március elején, azt hiszem, hogy március 6-án, amikor még úgy gyakorlatilag senki sem vette túl komolyan a vírust, Olaszországot és Kínát leszámítva, akkor hagytam el Magyarországot, és utaztam el Antwerpenbe, és Antwerpenből stoppal terveztem egészen Portugáliáig a tengerparton lecsordogálni. Az első pár napban még semmi föl se tűnt, de úgy tizedike környékén már nem nagyon volt már olyan autó, ahol ne jött volna szóba a koronavírus. Tehát nem az volt, hogy nem álltak volna meg, vagy kevesebbszer álltak volna meg, ugyanannyiszor álltak meg ugyanolyan gyakran, és teljesen jól haladtam átlagosan 10 perc várakozással, de egy idő után már minden autós így hátrafordult, és akkor megkérdezte, hogy hú, milyen bátor vagy, hogy pont ilyenkor, amikor vírus van, vagy hogy valaminek a kapcsán ez így mindig szóba jött. És 13-án, péntek 13-án ráadásul érkeztem Bordóba. Azt kell még tudni, hogy couchsurfingen találtam szállást a többi helyre, Bordóig bezárólag. Bordó utánra már nem is volt igazából, azt hiszem csak Lisszabonban volt egy ilyen maybe biztosítéka, majd lesz valahol aludnom. És Bordóba is egyébként úgy találtam helyet, hogy egy ilyen public requestet írtam, amire aztán ez a lány válaszolt. Na de mindegy, a lényeg az, hogy ez sokat nyomott abban, hogy amikor 14-én reggel itt fölébredtem, és akkor kiindottam reggel a Facebookomat, és láttam a híreket, főleg aztán Spanyolországról. Ugye aznap terveztem volna, 14-én terveztem volna elstoppolni Spanyolországba, és akkor úgy voltam vele, hogy húha, mert kezd exponenciálisnak tűnni ez a görbe, és nagyon-nagyon növekednek a számunk Spanyolországban. És akkor azt találtam ki, hogy jó, Spanyolországban úgy sincs egy szállásom se még, igazából akkor itt várok inkább még 2-3 napot, megnézem, hogy hogyan alakul ez az egész, és akkor megbeszéltem ezzel a lányjal, hogy jó, még 2 éjszaka miért ne, belefér, és akkor utána majd eldöntöm, hogy akkor menjek-e tovább Portugália felé, vagy menjek-e inkább haza Magyarországra. Csak az a baj ugye, hogyha csak saját utazásomról lett volna szó, akkor talán el sem indultam volna, vagy mondjuk korábban visszafordultam volna, viszont szakdolgozatom miatt próbáltam meg azért nem meggondoltan döntést hozni, és nem azt mondani, hogy jó, most akkor van pár száz fertőzött, és akkor emiatt lemondom a szakdolgozatomat. De hát az élet úgy alakult, hogy így kellett tennem, mert semmi garancia nem volt rá, hogyha még átlépek a francia-spanyol határon, akkor át fogok tudni lépni a portugál és a mozambiki határon is, és még ha Mozambikban meg is érkezek, akkor mi a garancia arra, hogy nem kell 2 hétig karanténba lennem, ami a vízum időszaknak a fele lenne, mert 1 hónapra kapnék vízumot, és azon kívül meg mi a garancia arra, ami pedig a leginkább idegesített, vagy hát így zavart az egészben, hogy én most gyakorlatilag keresztül szoppolok a járvány gócpontjain, és aztán kirepülök egy olyan afrikai országba, ahol még semmilyen eset nem volt akkoriban, Mozambik.
Nehogy te legyél a fehér ember, aki beviszi
igen,
a járványt.
Nem esett volna jól, még hogyha nem is én vagyok az személy szerint, aki beviszi, de hogyha abban az időszakban robban ki, már pedig nyilván, tehát azóta már Mozambikban is van 50 eset, és ez is csak nő. Szóval nem akartam azt kockáztatni, hogy én kimegyek végül is jó szándékkal fenntartó fejlődés témakörben kutatni, és akkor én leszek az, aki egy afrikai országba elviszi a betegséget.
Persze.
Hát ez na tök, szóval ezt mind átgondoltam, meg a szállásadómmal átbeszéltük, és akkor abban maradtunk, hogy akkor én egy kicsit még tovább maradok, kitalálni, hogy mi legyen, és akkor közben meg még tovább fajult a helyzet, úgyhogy pár nappal később, vagy egy héttel később már igazából abban állapodtunk meg, hogy akkor addig maradok, amíg ez meg nem oldódik. Legalábbis amíg a francia kijárási korlátozást fenn nem mondják.
Ezen a ponton a hazajövetel hogy nem volt opció?
Erre is gondoltam, nyilván. Opció volt, nagyon is opció volt, de több dolog miatt úgy döntöttem, hogy nem. Tehát, hogyha a szebb dolgokat akarom mondani előbb, akkor azokat fogom most felsorolni, hogy nem akartam, hogy esetleg megint csak átutazva Kelet-Franciaországon, vagy Dél-Németországon, vagy Svájcon, vagy Ausztrián, amik azért Magyarország és Bordeaux között vannak sajnos, tehát ezek egyikén legalább át kéne utazni, hogy ezeken átutazva valahogy mégiscsak én szedjem össze a fertőzést, és akkor otthon a legközelebbi szeretteimet tegyem ki valaminek ezzel kapcsolatban. Még hogyha egész nap a szobámban vagyok is, akkor is végül csak egy háztartás vagyok a családommal.
Persze.
Vagy mondjuk egy kórházban lennék 2 hétig, és akkor itt kapcsolódik be a kevésbé magasztos, viszont praktikusabb oka annak, hogy itt maradtam. Egyszerűen kényelmesebb volt itt. Nagyon jól kijövök ezzel a lányjal, ugyanolyan hülye humora van, mint nekem, borszakértő, imád és nagyon jól tud főzni és tanít rá egyébként, és itt van kényelmes helyem, meleg víz, internet kapcsolat, nyugalom, francia ételek, francia borok, francia sajtok, úgyhogy...
Ez így főnyereménynek hangzik, tehát hogy nem is értem, hogy miért nem maradtál volna. De mégis, hogyha belegondolok, hogy ott vagy 5-6 hete, ez már nem egy olyan sima couchsurfing vendéglátás. Gondolom, itt költségek vannak, feladatok vannak, amikben meg kellett...
Persze megállapodtam vele ebben, hogy mekkora részben szállok be a házi munkákba, és mekkora részben szállok be a költségekbe, és mindent megbeszéltünk. És egyébként teljesen elhiszem neki, amikor azt mondja, hogy ő nem csak, hogy nem bánja, hogy most én itt ragadtam a nyakán, hanem igazából örül nekem, miközben nem is hangzik így az én számból túl szépen, de tényleg erről van szó, mert egy igen társasági ember ez a lány, és ha most én nem lennék itt, akkor gyakorlatilag egyedül lenne. 2-3, nem tudom mennyi hónapig. Úgyhogy ez így azért egész elviselhető mind a kettőnknek. Rengeteg filmet nézünk, társasjátékozunk, ilyenek. Ja, még azt akartam mondani még egy korábbi kérdésre, hogy mindenképpen maradok addig, amíg vége lesz itt a kijárási korlátozásnak, plusz már azt is kitaláltuk a lányjal, hogy utána, amikor ezt az egészet feloldották, akkor még közösen elmegyünk a környéken stoppolgatni. Ő még soha nem stoppolt.
Igen.
És van egy függőágyam is van, couchsurfingezni is tudunk, Pireneusokba szeretnénk elmenni, úgyhogy szóval az még tervben van, és akkor egy idő után meg majd valahogy, valamikor haza csortogálok valószínűleg.
Uh-huh. Dani, azt jól érzem, hogy ez a kapcsolat, ez már kicsit több, mint hogy csak vendég vagy, és együtt laktok?
Jól sejted.
Uh-huh. Akkor jól éreztem, jól van.
Ahogy az elején mondtam, az interjú legelején, most már valószínűleg érthető, hogy miért, hogy szerintem a körülményekhez képest a lehető legjobban jöttem ki belőle, és nem csak én, hanem a lány is, ugye ezt mind a ketten ezt mondjuk, hogy valószínűleg mi ketten az egyik legnagyobb nyertesei vagyunk a koronavírusnak. Még hozzátéve azt is, hogy én jelenleg ugye a szakdolgozatommal kapcsolatban azért nem vagyok annyira boldog. Ő pedig a munkáját veszette el egy időre, mert ő pedig turizmusban dolgozik, borszakértőként az itteni borközpontban. Úgyhogy valószínűleg ő az egyik utolsó lesz, aki visszamegy egyáltalán dolgozni majd. Ezért tervezik utazni, amikor véget ér. Szóval egyelőre szerintem nagyon jól kijöttünk ebből, és 5 vagy 6 hete vagyok itt, igen, ahogy mondtad, és nem volt eddig semmiféle konfliktusunk, ami szerintem lenyűgöző, főleg aki engem ismer, azt tudja, hogy ez lenyűgöző dolog, és azért remélem, hogy előbb-utóbb visszaáll a világ. Még hogyha nem is abba a rendbe, ami eddig volt, hanem valami változik is, de nyilván jó lenne megint embereket élőben látni, és nem kamerán keresztül.
Igen. Mindenképpen. Na hát, Dani, én köszönöm szépen. Tök jó látni, hogy jó helyed van, biztonságban vagy, és ilyen jól alakultak a dolgok. Úgyhogy élvezd a francia létet, igyál finom francia borokat, és vigyázz magadra.
Köszönöm. Üdvözlök minden hallgatót, aki végig hallgatta.
Köszönjük. Sziasztok.
Sziasztok. Hello.
A felvétel után Daninak eszébe jutott, hogy van még egy nagyon fontos üzenete, amit szeretne nektek átadni, úgyhogy ez következik most.
Igen, szóval, hogyha van 5 percet beszélni Jézusról, nem, viccen kívül, semmi ilyesről nincs szó, csak létszín nem menjetek még el, csak annyit akartam mondani, hogy még azokon felül, amiket már mondtam, még egy másik dologgal is foglalkozok itt most jelenleg, mégpedig a kutatási témám helyett elkezdtem egy más témát kutatni, mégpedig azt, hogy én 2012 óta repülök, utazgatok ide-oda, és mostanában már az utazáson kívül a fenntartóság és a környezetvédelem is eléggé elkezdett érdekelni, ami ugye pedig egy ilyen érdekes paradoxon, hogy ennyit repülök, mindenki tudja, hogy milyen hatása van a repülésnek a környezetre, és már régóta terveztem azt, hogy megcsinálom ezt, amit most csinálok. Név szerint azt, hogy kiszámoltam, hogy összesen mennyi fát kéne ahhoz elültetnem, hogy az eddigi összes repülésem széndioxid egyenértékben kifejezett üvegházgáz kibocsátását, a rámeső részét legalábbis, hát végül semlegesítsem, tehát hogy a fák előbb-utóbb megkössék azt a mennyiséget. Nem akarok kutatni benneteket, a lényeg az, hogy kijött, körülbelül 100 fát kéne elültetnem. Nyilvánvalóan, hogy ha ezek után még repülni fog, akkor ez majd frissítem, és mindig annyival több. Viszont ehhez, hogy ezt meg tudjam csinálni, és a lelkiismeretemről lemossam ezeket a széndioxid pontokat, ehhez mindenképpen szükségem lesz földterületre. Szóval olyan emberek jelentkezését várom, akik rendelkeznek jogilag olyan földterülettel, ahova lehetséges ültetni fát, de nem akartak maguktól is, mert különben ugye nem számít extra fának, amit én ültetek el más helyet. Szóval, ha nem terveztél, de nem bánod, ha kapsz tőlem egy almafát, szép almák ingyen egész maradék életedre, akkor lesz itt egy link egy Google űrlapra, amit tökre megörülnék, hogyha kitöltenél, és akkor valamikor 2-3 év múlva, amikor az egésznek vége, és lehet utazni megint, nem ígérek pontos időpontot, de valamikor felbukkannék, nyilván megbeszélem előtte veled, és akkor az ültetés összes költségét és munkaigényét azt én magam vállalom, csak egy helyre és egy engedélyre van szükségem. Szóval ez a lehetőség, kapjatok rajta. Sokan egyébként nem csak egy fát kérnek, hanem mondjuk 10-et vagy 10-nél is többet, ami nekem tökre jó. Ezen kívül volt már, aki Svájcból írt egyébként, tehát bárhonnan írtok, mivel utazó vagyok, ezért előbb-utóbb minden útba fog esni. Amikor útba esik a te helyed, ahol te laksz, akkor előtte egy pár hónappal írok, hogy melyik nap lenne konkrétan jó, vagy leegyeztetjük, ahogy kényelmes, és akkor én igazából maximum annyi, hogy ásót lehet, hogy kölcsön kell kérnem helyben, mert azt nem szoktam vinni magammal stoppoláshoz, de nyilván minden mást azt én állok, meg én intézek. Csak még ezen kívül annyit kérek, hogy bizonyos időig, ha jól emlékszem, körülbelül 10 évre mindenképpen garantálnom kéne, hogy ez a fa áll, mert különben nem jön ki a számítás. Szóval ennyi. Ez a Google alapon le van írva minden egyébként.
Dani, hát ez szuper ötlet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Mindenki megtalálja a linket a show notes-ban. Illetve nekem nem maradt más hátra, mint elköszönni tőletek, de előtte még, mivel ez egy kísérleti adás volt, kérlek írjátok meg, hogy a hangminőség megfelelő volt-e, hogy a jövőben is csinálhatok-e hasonló beszélgetéseket. Mint mindig most is köszönöm a figyelmeteket, engem Mátai Andrásnak hívnak. Sziasztok!